Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a szerkesztő műsorvezető Tatár Tímea vagyok. A következő csaknem fél órában az alábbi témákkal várjuk Önöket. Október 1-je óta nem kell SZIA-t fizetniük a három gyermekes édesanyáknak sem, a mentességről készített felmérést a Kincs.
Az SZIA mentesség egyre szélesebb kört érint Magyarországon. Most már minden harmadik család elmondhatja azt, hogy van legalább egy olyan családtag, aki részesül ebben a kedvezményben.
1500 különféle bejelentést kezelt tavaly az internet hotline. Az intézkedést igénylő esetek száma kétszer annyi, mint három éve.
Egyre több szülő és gyermek fordult a jogsegélyszolgálatunkhoz. Éppen aktuálisan fennálló zaklatással, online szexuális bántalmazással, behálózással összefüggésben.
Évente 7-8 ezer nőt diagnosztizálnak itthon mellrákkal, 50 év felett csökken, alatta viszont emelkedik a gyakorisága.
Különösen az agresszívebb a típusú emlőrákok, az úgynevezett tripla negatív emlőrák, vagy a HER2 pozitív emlőrák a típusai fordulnak elő gyakrabban a fiatalok között, míg az idősebb korosztályra inkább a hormonérzékeny emlőrákok.
1200 pedagógus készülhet fel ezekben a hetekben az allergiás gyermekek szakszerű ellátására.
Az, aki ilyen képzésről majd a végén egyfajta tanúsítványt fog kapni, az a ott levő mentőszolgálat szakembereinek a jelenlétében elvégzett gyakorlati készség, képesség, fejlesztés után fog tudni majd csak tanúsítványt kapni.
Minden harmadik válaszadó családjában van legalább egy olyan családtag, akinek már most vagy január után nem kell személyi jövedelemadót fizetnie. A 2-3-4 gyermekesekre vagy a fiatalokra vonatkozó SZIA mentesség miatt. Ez derült ki a Kopp Mária Intézet a népesedésért és a családokért legfrissebb kutatásából. Október 1-je óta ez a kedvezmény a három gyermekes édesanyákat illeti meg. Fűrész Tündével, a Kincs elnökével beszélgettem.
Október 1-ét követően minden olyan édesanyja, aki három gyermeket nevel, vagy már felnevelt és dolgozik, tehát van munkajövedelme, ők részesülnek az SZIA-mentességből, azaz nem kell megfizetniük a munkabérük után a 15%-ot. Ez azt jelenti, hogy a nettó bérük 22,5%-kal fog nőni, bármilyen bérről is van szó. Ezt kérvényezni kell, tehát a munkaadó, illetve a NAV-nak az oldalán megtalálják azt a űrlapot, amin ezt be kell jelenteni, és ez azt jelenti, hogy ennek köszönhetően már a november elején megkapott fizetésükben látni fogják ezt a plusz összeget.
Mennyi édesanyát érint ez Magyarországon?
Nagyjából 240 ezer édesanyát érint, ugye ők azok, akik három gyermekük van, és ők azok, akik munkát is vállalnak, tehát nagyjából 250 000 édesanya fog belekerülni ebbe a körbe. A négy gyermekes édesanyák után, hiszen számukra már 2020 óta biztosított ez a lehetőség.
Nagyságrendileg lehet azt tudni, hogy összesen mennyivel több pénz marad így a családok pénztárcájában?
Ez nyilván függ attól, hogy mennyi a bruttó keresete az édesanyának, mondjuk egy átlag bér körüli 600 ezer forintot kereső édesanyánál ez 90 ezer forintot jelent havonta pluszban a nettó keresetében. Ugye, ha még ők kiskorú gyermekeket nevel, és még ez hozzájön a családi adókedvezmény is, akkor pedig még több pénz marad nála. Nagyon gyakran előfordulhat az, hogy egy édesanyja a bruttó keresetét meg fogja kapni nettóként, hiszen hogyha egyszerre tudja igénybe venni az SZIA-mentes, illetve a családi adókedvezményt is érvényesíteni tudja a járulékból, akkor könnyen előfordulhat, hogy a bruttó bérét fogja megkapni nettóként.
Ez a változás, ez érinti az örökbefogadó szülőket is, ugye?
Természetesen mindenki, akinek három gyermeke van, ha akár örökbefogadott gyermeke, azokat is természetesen érinti.
Mi van azokkal a családokkal, ahol mondjuk az édesanya halála miatt az édesapa neveli a három gyermeket?
Ugye ez az intézkedés most alapvetően az édesanyákra vonatkozik, az édesapák, akik egyedül nevelik a gyermeküket, ők pedig jogosultak természetesen a családi adókedvezményre, amely az idejében másfélszeresére, januárban pedig duplájára emelkedik.
Hogyan folytatódik ez a típusú adókedvezmény, ez a típusú intézkedés a jövőben?
A három gyermekes édesanyák után jövő év január 1-től bekerülnek a személyi jövedelemadó mentességi körbe a két gyermeket nevelő édesanyák is, akik 40 év alattiak, illetve minden olyan édesanyja, aki 30 év alatti. Tehát elmondhatjuk azt, hogy jövő januárban már 500 000 olyan édesanyja lesz, aki mentesül a személyi jövedelemadó megfizetése alól. A nyári kutatásunkban megkérdeztük a magyarokat erről, hogy mennyire értenek ezzel egyet, és azt látjuk, hogy nagy többségük, háromnegyedük támogatja azt, hogy most októbertől a három gyermekes anyák élethosszígtartó SZIA mentességet kapnak. És úgy látjuk, hogy összességében a magyarok úgy gondolják, hogy támogatni az édesanyákat, különösen azokat, akik több gyermeket is nevelnek, ez egy igazságos intézkedés, és valóban az az erőfeszítés, amely a több gyermek nevelésével jár, az több pénzt is kell, hogy jelentsen a családtámogatások tekintetében a számukra.
Az SZIA mentességgel kapcsolatban a Kincs ismét készített egy közvéleménykutatást. Mi mindenre kérdeztek rá, és milyen válaszok születtek?
Egyrészt megkérdeztük azt, hogy hány olyan család van, ahol valamelyik családtagot érinti az SZIA mentesség, és egy egészen nagy számról számolhatunk be. Minden harmadik válaszadónk azt mondta, hogy van olyan családtagja, akinek nem kell személyi jövedelemadót fizetnie, vagy majd a későbbiekben nem kell fizetnie. Nagyon nagy mértékben vonatkozik ez a fiatalokra, hiszen a 25 év alattiaknak most már évek óta nem kell SZIA-t fizetniük. A 18 év alatti gyermeket nevelők között is 59% mondta azt, hogy van ilyen családtagja, és hát természetesen a nagy családosok között is, akikre most október 1-től vonatkozik az édesanyákra az SZIA mentesség, ott is nagy számban mondták azt, hogy van olyan családtagjuk, aki nem fizet személyi jövedelemadót. Tehát az SZIA mentesség egyre szélesebb kört érint Magyarországon. Most már minden harmadik család elmondhatja azt, hogy van legalább egy olyan családtag, aki részesül ebben a kedvezményben.
Fűrész Tündét, a Kopp Mária Intézet a népesedésért és a családokért elnökét hallották.
Családi Hét, az Inforádió család és ifjúságügyi magazin műsora.
Továbbra is a gyermekek online szexuális bántalmazásával és gyermekpornográfiával összefüggésben érkezik a legtöbb jelzés a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság jogsegélyszolgálatához, a bejelentések negyede ilyen. Az internet hotline tavaly csaknem 1500 különféle bejelentést kezelt, ezek 80%-a intézkedést is igényelt, ami kétszer annyi, mint három évvel korábban. Csalár Dorinát, az NMHH internet hotline osztályvezetőjét kérdeztem.
Az Internet Hotline egy online jogsegélyszolgálat, amelyet 2011 óta, tehát lassan 15 éve működtet a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság hivatala. A jogsegélyszolgálat működésének a lényege, hogy a felhasználók, akik az online térben böngésznek, bejelentést tehetnek azokról a tartalmakról, amelyekkel találkoznak böngészés közben, azokról a tartalmakról, amelyekről úgy vélik, azt feltételezik, hogy jogsértő lehet, vagy pedig a kiskorúak fejlődésére káros lehet ez a tartalom. Az internet hotline két módon fogad bejelentéseket. Van egy e-mailes lehetőség, az internethotline@internethotline.hu e-mail címen fogadjuk a bejelentéseket, illetve a másik lehetőség, hogy a weboldalon elérhető űrlapon tesznek bejelentést hozzánk.
Minden évben csinálnak egy összegzést, egyfelől, hogy mennyien keresik meg az internet hotline, másfelől pedig, hogy milyen problémák miatt. Mit mutat a mostani mérleg?
Minden évben összegyűjtjük azokat a főbb adatokat, amelyek fontosak lehetnek a felhasználók számára, illetve a szakemberek számára, illetve összegezzük abban az adott évben elvégzett tevékenységünket is, tehát milyen előadásokat tartottunk, milyen kampányt indítottunk, milyen eredménnyel jártunk. Hogyha az adatokat vizsgáljuk, akkor azt láttuk tavaly, hogy összesen 1480 esetben fordultak az internet hotline-hoz, és ha visszatekintünk az elmúlt évekre, jó magam 8 éve dolgozom a hotline-nál, akkor én azt látom, és a munkatársaim is ezt tapasztalják, hogy egyre összetettebb ügyekben fordulnak a hotline-hoz, és egyre részletesebben írják le a felhasználók a problémáikat, és hát az egyik legfontosabb megállapításunk és megfigyelésünk az volt tavaly, hogy egyre több szülő és gyermek fordult a jogsegélyszolgálatunkhoz, éppen aktuálisan fennálló zaklatással, online szexuális bántalmazással, behálózással összefüggésben, tehát ilyen kérdésekben kértek tőlünk segítséget. Viszont az ilyen típusú megkeresések mellett nagyon sok olyan bejelentésünk is érkezett, ami kifejezetten felnőttek intim képeivel való visszaélésre mutatott rá, ebben kért segítséget a felhasználó, és hát ezt talán senkinek sem kell bemutatni, de hogy tavaly is nagyon-nagyon sok jelzésünk érkezett online pénzügyi visszaélésekkel, csalásokkal kapcsolatban, amivel szerintem már a hallgatók nagy része találkozott.
Az, hogy 1500 körüli a bejelentés száma is, hogy növekszik, ez mit jelent, hogy több a probléma az online térben, vagy pedig már tudatosabbak a felhasználók, hamarabb felismerik és mernek segítséget kérni?
Mi nagyon bízunk abban, hogy azért elég intenzív az a tevékenység, amit a népszerűsítés kapcsán végzünk, tehát mi nagyon-nagyon bízunk abban, hogy az üzeneteink, a munkánk az eljut egyre több emberhez, és tényleg tudják, hogy hová és kihez lehet fordulni. Arra igazából nincsen mutatónk, hogy vajon megugrott-e az ilyen típusú valós eseteknek a száma, tehát mennyivel több a pénzügyi online visszaélés, mert azért az fontos megemlíteni, hogy amit mi látunk az internet hotline-nál, az mindig a jéghegy csúcsa, tehát valószínűleg sokkal nagyobb a látencia, még mindig nagyon-nagyon sokan vannak, akik nem mernek segítséget kérni. Elég, hogyha a gyerekekre gondolunk, akik ha valamilyen rossz dolgot tapasztalnak az online térben, nem biztos, hogy tudják, hogy kérhetnek segítséget, hogy van segítség, nem biztos, hogy tudják, hogy hová fordulhatnak. Úgyhogy én azért azt hangsúlyoznám, hogy ebben még bőven van dolgunk, és a hatóságnál is több szakterülettel együtt azon dolgozunk, hogy minél több emberhez jusson el az a hír, hogy van segítség, és merjenek is segítséget kérni.
A 2024-es év összegzésén belül külön kitértek a gyermekek online szexuális bántalmazására, illetve a gyermekpornográfiára. Ezen a téren mi mindent tapasztaltak?
Igen, ez tulajdonképpen most már 2019 óta ez a legkiemelkedőbb, kiemeltebb kategóriánk, mert hogy ebben a kategóriában érkezik minden évben a legtöbb bejelentés. Ez tavaly is így volt, és 2025-ben is ezekkel a problémákkal kapcsolatban érkezik a legtöbb jelzés. Nagyon-nagyon sok információt tudtunk leszűrni. Például azt, hogy a nem anonim bejelentéseknek közel egynegyede az vagy kiskorútól érkezett, vagy pedig az ő törvényes képviselőjétől, a szülőtől. Tehát ez nagyon jól mutatja azt, hogy szülők és gyermekek szembesülnek ezekkel az online szexuális bántalmazásos esetekkel, visszaélésekkel, illetve azt is láttuk, hogy például az áldozatok több mint fele az 12 év alatti gyermek volt az ilyen felvételeken, úgyhogy arról beszélünk, hogy mi milyen felvételeket láttunk és vizsgáltunk meg, illetve az is kiemelendő, hogy az esetek túlnyomó részében lányok voltak az érintettek, viszont a korábbi évhez képest az a tapasztalatunk, hogy nőtt a fiú áldozatok aránya is, és ez egyébként a felnőttek körében is így van, hogyha a felnőttek intim képeiről beszélünk, hogy ott is egyre több a férfi áldozat.
Felvételekről beszélt, vagyis ez azt jelenti, hogy ezeket a 12 évnél fiatalabb, kisebb gyermekeket sikerült behálózni, sikerült rávenni őket arra, hogy intim fotókat készítsenek magukról, és utóbb döbbentek arra rá, hogy milyen visszaélés áldozataivá váltak?
Az esetek egy része igen, ilyen típusú, tehát amikor a gyermeket veszik rá arra, hogy ő maga küldjön magáról ilyen típusú felvételt, intim vagy pornográf felvételt az elkövetőnek, de azért nagyon sok olyan esetünk van, amikor mi csak magát a felvételt látjuk, amikor egy gyermekkel szemben a felvételen valamilyen szexuális bántalmazást, visszaélést követ el egy felnőtt személy. Ezek az esetek ugye a valós fizikai térben történnek meg, és erről készül felvétel. Hát az ilyen esetekben nem a gyermek készíti magáról ezt a felvételt, ott megjelenik az, hogy fizikai erőszak is történik a gyermekkel szemben. Ezekkel a tartalmakkal kereskednek, felkerülnek az internetre, és mi ezeket a tartalmakat látjuk és elemezzük. Tehát igen, a felvételek egy része arról szól, hogy a gyermek magáról készíti, mert egy felnőtt behálózza és kicsalja tőle ezt a felvételt, de azért még mindig a gyermekpornográfia kategóriában a bejelentések nagy része az a gyermekpornográf tartalmakról szól, amikor gyermekkel szemben követnek el ilyen visszaélést, és ezt rögzítik felvételre.
Mi ezeknek az ügyeknek a további sorsa? Tehát az, hogy az internet hotline-on keresztül eljut önökhöz, és utána?
Nálunk szakértők dolgoznak, akik kifejezetten ebben szakképzettek, hogy hogyan kell ezeket a tartalmakat elemezni és vizsgálni. Az ilyen típusú tartalmak ügyében mi itthon a Nemzeti Nyomozóirodával dolgozunk együtt, a kiberbűnözés elleni főosztállyal, illetve külföldön az INHOPE nevű nemzetközi szövetséggel, ahol a hozzánk hasonló hotline-ok tömörülnek, és tulajdonképpen a tárhelyszolgáltató országa szerinti hotline-nal tudunk az ilyen ügyekben együttműködni. De a legfontosabb itt hangsúlyozni azt, hogy ha gyermek ilyen helyzetbe kerül, vagy ilyen felvételhez jutunk hozzá, akkor ez minden esetben valamilyen intézkedést von maga után, tehát vagy a nyomozóirodának adjuk át az ügyet, hogyha bármilyen módon magyar érintettség merül fel, tehát például magyar a tárhelyszolgáltató, vagy tudunk arról, hogy a felvételen magyar gyermek vagy magyar elkövető szerepel, illetve a külföldi hotline-hoz kerül az ügy akkor, ha például egy olyan tartalommal találkozunk, amiben nincs magyar érintettség, hanem például francia szerveren tárolt a tartalom, és ilyenkor a francia hotline-nak továbbítjuk. A Nemzeti Nyomozóiroda kiberbűnözés elleni főosztálya nagyon-nagyon jó mutatókkal rendelkezik. Az az egység, akikkel mi együtt dolgozunk az ilyen típusú ügyekben, 90% feletti a felderítési arányuk. Tehát igenis azt mondhatjuk, hogy érdemes bejelentést tenni, mert vannak eredmények és vannak szép sikerek ezekben az ügyekben.
Csalár Dorinát, az NMHH internet hotline osztályvezetőjét hallották.
Családi Hét.
Magyarországon évente 7-8 ezer nőt diagnosztizálnak mellrákkal, 50 év felett csökken, alatta viszont emelkedik a betegség előfordulása. A szűrési részvételi hajlandóság továbbra is alacsony, a nyugat-európai 70% alig felét éri el. Horváth Zsoltot, a Bács-Kiskunvár megyei oktatókórház onkoradiológiai központjának vezető főorvosát kérdeztem.
A csúcsa az emlőráknak az a 60-as, 70-es évekre esik életkor szerint, de észrevehető az elmúlt időszakban, években, évtizedben egy fiatalabbak irányába történő elmozdulás. A fiatalabb korosztály részaránya növekszik az emlőrákos betegek között. Különösen az agresszívebb a típusú emlőrákok, az úgynevezett tripla negatív emlőrák, vagy a HER2 pozitív emlőrák a típusai fordulnak elő gyakrabban a fiatalok között, míg az idősebb korosztályra inkább a hormonérzékeny emlőrákok előfordulása jellemző.
Mi lehet ennek a hátterében?
Valószínűleg az életmóddal, a környezetünkben lévő vegyi anyagokkal, sugárzással, mikroműanyaggal, az életmódunkkal, a táplálkozásunkkal függhet össze. És ugye, ahogy modernül a világ, úgy ez egyre fokozottabban veszélyezteti a nőket.
Ugye Magyarországon a közfinanszírozott mellrákszűrés az 45 éves kortól érhető el. Az alatt azt jelenti, hogy csak fizetős vizsgálatra mehetnek el a nők?
Nyilván, ha panasz van, akkor nem fizetős vizsgálatra is bekerülhetnek, hiszen ha valaki azt mondja, hogy van neki a mellében valami tapintható elváltozás, ez kimutatható, akkor nekik megcsinálják a vizsgálatot fizetés nélkül is. Tehát ez nem feltétlenül így van. Nyilván, hogyha valaki az állami szűrővizsgálatokban nem bízik, akkor elmegy magába és fizet érte, de alapvetően én nem gondolom azt, hogy ez egy reális probléma lenne. Némi tudatosság ebben a kérdésben szükséges, tehát ismerni kell a saját családunkat, ismerni kell saját magunkat, saját családunknak a betegség történetét. Volt-e emlőrákos a családban? Volt-e nőgyógyászati daganatos, esetleg a férfiak között prostatarákos? Van néhány olyan daganattípus, amelyik társul, vagy gyakrabban fordul elő emlőrákkal együtt? Magasabb rizikót jelent, hogyha valaki dohányzik, ha alkoholt fogyaszt, ha elhízott, ha keveset mozog. Tehát ezek mind-mind olyan közvetett, de rizikót emelő faktorok, amelyek az emlőrák irányába mutatnak. Azt lehet tenni, hogy a károsító tényezőket amennyire lehet kiszűrjük, amennyire lehet többet mozgunk, normális testtömegindexet tartjuk fent. Ezek mindenképpen segítséget jelentenek az emlőrák megelőzésében.
Mit lehet tudni a túlélési arányról? Mennyire javult az elmúlt időszakban így a korszerűbb terápiáknak köszönhetően?
Bizonyos emlőrák alcsoportokban, tehát a hormonérzékeny emlőrák alcsoportokban egészen bizonyosan hozzuk azokat a mutatókat, 5 éves túlélési adatokat, amit mondjuk az amerikai adatokban lehet látni. Az agresszívebb alcsoportokban, azokban elmaradásban vagyunk. Hogy ennek mi a magyarázata, azt nehéz pontosan megadni, de biztos, hogy az új gyógyszereknek a bevezetése az mindig egy pici késéssel jut el, nem hozzánk, hanem Európába, és ez az 1-2 éves lemaradás sokat számít. 74% az 5 éves várható túlélés a teljes populációt nézve, a hormon pozitív alcsoportban közel 90% az 5 éves várható túlélés, a tripla negatívban ott pedig egy 65-70% közötti 5 éves túlélés valószínűsége számíthatunk. Magyarországnak a teljesítménye összeemlőrák túlélés esélyt tekintve a nyugat-európai országokéval megegyező.
Horváth Zsoltot a Bács-Kiskunvár megyei oktatókórház onkoradiológiai központjának vezető főorvosát hallották. Ezekben a hetekben mintegy 1200 pedagógus készülhet fel az allergiás gyermekek szakszerű ellátására. Az elméleti és gyakorlati modulból álló képzést immár harmadik alkalommal indítja el az oktatási hivatal, mondta el Brassói Sándor, a szervezet elnöke.
Az egyik ismeretkör az mindenképpen elméleti, milyen okok, milyen helyzetek okozhatnak ilyenfajta túlzott allergiás eseteket. A másik rész nyilván az, hogy az intézményen belül melyek azok a tevékenységek, melyek azok a úgymond feladatok, amelyekkel az intézménynek szembe kell nézni akkor, ha az intézménybe jár olyan gyermek, akinek ilyen fokozott étel vagy akár légzésre kapcsolatos ilyen allergiás helyzettel kapcsolatos veszélye lehet, tehát akár egy méhcsípés, vagy akár valamilyen táplálkozási allergia, ami súlyos, akár életveszélyes helyzetet eredményezhet. A szülők figyelmét fel kell hívni arra, hogy ha van olyan gyerek, aki ezen feltételek mentén veszélybe kerülhet, akkor ezt az iskolának tudnia kell, az osztályfőnöknek, pedagógusnak tudnia kell, igazgatónak tudni kell erről, elő kell készíteni egy ilyen azonnali intézkedési tervet, mit lehet és mit nem lehet tenni egy ilyen esetben. És van a képzésnek nyilván egy nagyon fontos gyakorlati része is, mit és hogyan lehet és hogyan kell tenni. Itt nagyon fontos hangsúlyoznom, hogy ezt az egész képzést az oktatási hivatal az Országos Mentőszolgálat által erre a feladatra delegált olyan szakemberekkel végzi, akik mindent tudnak elméleti és gyakorlati vonalon is ezekről az esetekről. Tehát az, aki ilyen képzésről majd a végén egyfajta tanúsítványt fog kapni, az a ott levő mentőszolgálat szakembereinek a jelenlétében elvégzett gyakorlati készség, képesség, fejlesztés után fog tudni majd csak tanúsítványt kapni.
Brassói Sándort, az oktatási hivatal elnökét hallották. A Családi Hét adásában ezúttal beszámoltunk arról, hogy október 1-je óta nem kell esziát fizetniük a 3 gyermekes édesanyáknak sem. A mentességről készített felmérést a Kincs.
Az SZIA mentesség egyre szélesebb kört érint Magyarországon. Most már minden harmadik család elmondhatja azt, hogy van legalább egy olyan családtag, aki részesül ebben a kedvezményben.
1500 különféle bejelentést kezelt tavaly az internet hotline, az intézkedést igénylő esetek száma kétszer annyi, mint 3 éve.
Egyre több szülő és gyermek fordult a jogsegélyszolgálatunkhoz. Éppen aktuálisan fennálló zaklatással, online szexuális bántalmazással, behálózással összefüggésben.
Évente 7-8 ezer nőt diagnosztizálnak itthon merrákkal, 50 év felett csökken, alatta viszont emelkedik a gyakorisága.
Különösen az agresszívebb a típusú emlőrákok, az úgynevezett tripla negatív emlőrák, vagy a HER2 pozitív emlőrák altípusai fordulnak elő gyakrabban a fiatalok között, míg az idősebb korosztályra inkább a hormonérzékeny emlőrákok.
A Családi Hét mostani és korábbi adásait is megtalálják az infostart.hu oldalon. Én köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Tatár Tímeát hallották.